Hát János evangélium a 15. fejezet, az első 17 vers, így hangzik Isten igéje. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlővesző, amely én bennem gyümölcsöt terem, lemet, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tisztát vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőként marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővesző, és megszárad. És egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Amiképpen az atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ki bennetek az én örömöm, és a ti örömötök befejét. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Nem mondalak titeket szolgálta, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindaz, amit az én atyámtól hallottam, tudtul aztán nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Hogy akármit kértek az atyától, az én nevemben, megadja nektek. Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek. Eddig Isten igéje, hagyjuk meg a fejünket, és köszönöm.
Nagyon örülök, hogy újból tudok állni ez a szószeg mögött. Egy kicsit hiányzott ebben az évben. Ibolya többször említette, hogy látszott néha bennem, hogy vártam azt, hogy legyen lehetőségem szolgálni egy Isten tiszteleten ebben az évben. Volt lehetőség, de nem olyan gyakran, mint általában. Csak egy-két percet mondom, egy vagy két dolgot, hogy milyen volt. Ez az utolsó év, és utána forduljunk a figyelmüket az Isten igéjére. Amikor mi kimentünk 11 hónappal ezelőtt az Egyesült Államokba, igazán nem tudtunk, hogy mit várunk. Gondoltunk, hogy egy jó tapasztalat lesz, hogy sok mindent fogunk tanulni. Én azt mondom, hogy valóban így volt. Érdekes módon az első vasárnap, amikor bementünk egy gyülekezetbe, bementünk a vasárnapi iskolába, ami van felnőtteknek is. Nem tudom, hogy miért, de küldtek minket egy nyugdíjas csoportba, azon a vasárnapon, és a vasárnapi iskola vezető, találkoztunk vele az óra előtt, beszéltünk két percet. Ő tartotta az órát, nézte az órát utána, és azt mondja, hogy mindig van 15 perc, van egy misionáros itt, mi lenne, ha jönne el elő, és beszámolnál a szolgálatóról. Szóval egy kicsit ilyen volt az évünk, hogy bárhova mentünk, valami formában volt lehetőség szolgálni, vagy azt mondom, hogy majdnem mindenhol. Az évben legalább 15 különböző gyülekezetben voltunk, és azon kívül az egyik tantárgyal, amit tanultam az egyetemen, az iszlám volt. Hogy az egyik péntek délután volt lehetőségen, menni egy iszlám összejövetelre, egy maszkban, és ott természetesen nem kértek fel, hogy én szolgálok. De majd tudok mesélni arról is, amikor lesz bőven idő arról. Azt mondom is, hogy amikor visszajövök, én azt mondom, hogy mi változtunk valamennyit, én egy pár kilóval nehezebb vagyok, a gyerekek egy pár centivel magasabbak. Ilyen változás történt bennünk külsőleg, de én remélem, hogy belsőleg is pozitív dolgok történt bennünk ebben az évben, és majd idővel tudunk tanulni egymástól, hogy mit tanultunk az utolsó évben. Azt mondom, hogy amikor visszajöttünk, voltak újdonságok nekünk, egy teljesen új irodába bejöttem, meg mindig nem kerestem semmit, de ha kezdek keresni dolgokat, biztos nem fogok találni egyből, de jó. Amikor hazamentünk, ugyanaz a lakásból, de mind volt a lakásban. Nem tudom, hogy ki csinálta, de hallottam, hogy egy pár ember fölmet, mint egy teljes rend volt. És nagyon örülünk, hogy Isten így is gondoskodott rólunk, amikor hazajöttünk. Jó volt ez az év. És remélem, hogy Isten tudta föltölteni minket. De ugyanakkor, amikor gondolkoztam, hogy mit fogok mondani ma. Én azt mondom, vagy azt látom, hogy nem tudok nagy újdonságot hozni. Mert az Isten igéje nem változott. Amit eddig elhangzott az Isten tiszteleten itt ebben a gyülekezetben, ugyanazt fogunk elmondani a jövőben. Az Isten igéje nem változott. Isten nem változott. De valahogyan, amikor olvasom egy olyan igét, mint itt a János 15-ben, én azt látom, hogy a kultúra, amiben élünk, az változik. Amikor Jézus mondta ezt a történetet, a legtöbb ember a mezőgazdaságban dolgozta. Jól megértettek ezt a történet. Mindegyik ember, aki olvasta ezt, aki hallotta ezt, volt lehetőségeként a kertében metszeni. Éveken keresztül az apusom kitartóan próbál tanítani engem. Hogyan kell metszeni helyesen? Én eddig nem tanultam meg, mert amikor öt évente egyszer csinálom ezt, valahogyan nem marad bennem. Valahogyan felfogom, hogy mi a feladat, és miért kell csinálni ezt, és valamennyi, hogy hogyan. De nem vagyok otthon ebben. És én miért nem mondani azt, hogy a legtöbb ember, aki itt ül ma délőtt, nem otthon ebben a területben. Én miért nem mondani azt, hogy ha Jézus ma élne, nem biztos, hogy ezt a példázatot mondaná. Inkább keresne valamit, ami mindenki egyből tudna megérteni. Ahogyan abban az időben, amikor ezt használta, mindenki egyből tudna megérteni azt. Elnézést kérek. Az utolsó évben az Egyesült Államokban voltam, és ahogyan mindenki mondja, az Egyesült Államokban nincs kultúra, csak sport. Ez nem teljesen igaz, mert én miért nem mondani azt, hogy mi több kulturális eseményben részt vettünk az utolsó évben, ott, mint általában részt vettünk itt. Azt nem jelenti, hogy feltétlenül van több kulturális esemény ott, de csak akkor a védeni az Egyesült Államok egy kicsit, hogy nem csak a sportról van szó. De mégis a példát, amit most szeretnék hozni, a sportból jön. És a sport egy kicsit ugyanazt a példát tudunk látni ezt. Ha valaki egy jó sportoló akar lenni, ha egy jó eredményt akar elérni, az mitől függ? Én azt mondom, hogy az egyik fő dolog az, hogy legyen egy jó edző. És az a játékos akkor hatékony lesz, és akkor jó lesz, ha ő figyel az edzőre. Ha ő próbál független lenni az edzőtől, baj lesz. Nem tud elérni azt, amit akar. Majdnem mindegyik sportágban tudnánk felhozni egy példát. Mostanában hallottam az egyik teniszjátékostól. Cserélt edző. Egy pont abban az időben, amikor edző nélkül volt, az eredménye sokkal gyengebb lett. Nem tudta hozni azt az eredményt, amit tudott hozni edzővel, akkor is az egyik legjobb játékos a világban. Most az utolsó napokban volt a kosárlabda döntő az Egyesült Államokban. A fiam nagy örömmel vette azt, hogy kimaradt az egyik gépünk, és plusz egy napot kellett maradni az Egyesült Államokban, így ő még egy mérkőzést tudta nézni a tévén. Én is néztem, de az volt az érdekes, hogy ott milyen volt a kapcsolat a játékosok és az edző között. És azt láttam, hogy a legjobb játékos és az edző között volt egy nagyon-nagyon szoros kapcsolat. Éveken keresztül együtt vannak egy csapatban. És azt lehet mondani, hogy az utolsó pár évben a legjobb csapat, profi csapat az Egyesült Államokban. Miért? Mert azok a játékosok figyelnek, hogy mit mond az edző. És azt csinálnak. Mondhatjuk azt, ha használjuk a szavakat ebből az igény szakaszból, hogy a játékosok maradnak az edző tanítása alatt. Ők figyelnek arra, hogy milyen a kapcsolat az edzővel. És nem csak mit mond az edző, nem csak a tanítása, hanem sokkal több, mint az. Egy igazi mély kapcsolat van vele. És az hat az eredmény. Ebben az igé szakaszban Jézus beszél arról, hogy az ő vágya, hogy minden hívő ember hozzon gyümölcsöt. Az a kérdés, hogy milyen az a gyümölcs? Hogyan tudunk gyümölcsöt hozni? Milyen volt a gyümölcs? Az egyik gyümölcs, amiről van szó, amit látunk az új szövetségben, a lélek gyümölcse. Hogy milyen tulajdonságok van benne? Hogy mi az, ami jellemző róla? Ha valaki lát téged, azt mondja, hogy a szeretet jellemző róla, azt mondja, hogy a türelem jellemző róla, azt mondja, hogy az öröm jellemző róla. Ez az Isten kívánság, hogy mi nem csak beszéljünk a Bibliáról, hanem az, hogy Isten úgy hat a mi életünkre, hogy a viselkedésünk változik. Hogy a viselkedésünk legyen teljesen más. Ez igaz rólunk? Amikor valaki figyel, mit látna? Mit látna? A héten nem mondom név szerint, de a héten beszéltem valakivel, és kezdett beszélni egy másik emberről, és ő azt mondja, hogy ez az ember nem beszél a hitéről, de hogyan éli. Amit látom az ő életében, az az igaz. Néha úgy érzem, hogy amikor mi olvasjuk az igét, valahogy csak itt marad a fejünkben, és nem megy tovább. Nagyon sokat tudjuk az igéről, de az nem jön át az életünkben. Ebben az évben nagyon széles volt a skála azok a gyülekezetekben, ahol voltunk. Volt olyan gyülekezet, ahogyan olyan lassú és gyenge volt a zene, hogy én azt mondom, hogy az ember alig tudta fönt maradni, amikor énekeltek. Volt más gyülekezet, ahol olyan erős volt a dob, hogy én azt mondom, hogy számomra képtelen volt dicsérni az urat, mert nem tudtam hallani a saját szavam. Nagyon széles volt a szav. De ami a legtöbb helyen jellemző volt, az, hogy voltak emberek mindegyik helyen, aki télve voltak az Isten lelkével. Lehetséges, hogy a stílusuk mások voltak, de az Úr ugyanaz volt. És úgy éltek Istenet. És az a szeretet, az az öröm jellemző volt az emberük életükben. Emlékeztem azt az első vasnapi iskola, ahol voltunk. Két-három nap múlva a vasnapi iskola tanár jött látogatni minket. Nem messze lakott tőlünk, hozott friss paradicsomot a kertéből, jött látogatni minket. Kezdtünk beszélni, beszéltem egy kicsit, hogy itt, ahol látunk, a mi feladatunk rendbe tartani a kertet, és ezt csinálni, akkor látta, hogy milyen állapotban volt a kert. Ő egyből azt mondja, hogy mondj, szervezem azt, hogy a gyülekezetből jönnek segíteni az egyik szombaton. Két hét azután, 15 férfi, egy nő a gyülekezetből jöttek dolgozni a kertünkbe. Egy-egy szombat délután. 4-5 óra. Hoztak a gépeket, hoztak a szerszámokat, mindent hoztak. Alig ismertek minket. Semmit nem tudtak rólunk. De a szeretet. Befogadtak minket. Úgy, ahogy voltunk. A szeretet. És az öröm. Kérdezem. Van öröm az életedben? Vagy úgy vagyunk benne, hogy egy kicsit sejtálunk, hogy milyen én keresztény vagyok, de azért nem tudok élvezni. Az élet van egy kis keserűség bennem, emiatt és amiatt, és olyan az élet. Nem szabad mosolyogni, nem szabad élvezni az élet. Ilyen a kereszténység? Ez, amit Isten ad nekünk? Én nem hiszem. Igen, amikor beszélünk a lelki gyümölcsről, és beszélünk az örömről, lehetséges, hogy az főleg egy belső öröm. De én azt mondom, hogy nem kizárólag csak belső öröm. Én azt mondom, hogy igenis Isten azt várja, hogy legyen öröm a mi életünkben. Ne engedjünk azt, hogy a körülmények annyira befolyásolnak minket, hogy nem tudunk örülni. Én azt mondom, hogy ebben az évben alig volt lehetőség arra, hogy nem tudunk mondani, hogy nincs oka örülni. De volt egy párszor, amikor Isten azt látta, hogy itt az idő egy kis messzésre. Itt kell messzeni egy kicsit, mert az Isten célja az, hogy mi növekedünk. És azért kell visszamesszeni valami, hogy még több gyümölcsöt tud hozni. Az edző azt mondja, hogy azért kell keményen edzeni, mert csak akkor lesz eredmény. És az az edzés maga nem egy kellemes dolog. De az eredmény igen. A metszés maga nem egy kellemes dolog. Amikor visszamesszünk egy gyümölcsfát, olyan kopasz néz ki. Olyan rossz néz ki, amikor visszavágjuk. De egy pár hónap múlva olyan gyönyörű, és olyan jó a gyümölcs. Isten tudja azt, hogy mikor kell metszeni. És ő akar azáltal nevelni minket. Az idején volt két kocsi nekünk. Az egyik megvettünk, a másik ajándékként kaptunk. Amit ajándékként kaptunk, biztos olvastatok sokan arról, a kocsiról. Ibolya az volt az a fő imatáimban neki ebben az évben. Egyszer vittem a szerelőhez. A szerelő azt mondta, hogy Monty, nem csinálom semmit ezzel a kocsivel. Mert ha kezdek csinálni dolgok vele, csak egyre több dolog rossz fog lenni benne. A legjobb az, ha csak tartál úgy, ahogy van, mindig legyen mobiltelefon nálad, és ha tönkömegy, és mondja, hogy soha mennyi a több, mint 30 km otthonról ezzel a kocsival. Egy ilyen kocsi volt, legkondi nem volt benne, tüzés se volt benne, de ment a kocsi. És főleg a Mark használta, hogy ők tudták bemenni az iskolába, azt a 15 kilométer óra és 15 kilométer vissza minden nap. Ibolya imádkozott, hogy ne legyen probléma a kocsival. Egész évben semmi probléma nem volt vele, nem tudom, hogyan ment. Hetente egyszer kellett beönteni egy kis olajt, kellett beönteni egy kis vízet, kellett figyelni, hogy a megfelelő helyre öntjük az olaj, a megfelelő helyre a víz, és ez ment a kocsi. Viszont volt egy másik kocsi, amit megvettünk, azzal a szándékkal, hogy jövőre, amikor Mark megy egyetemre, egy kisvárosban, messze mindentől, hogy ott legyen egy kocsija, hogy legalább tud menni látogatni a nagyszülőt, hogy ne legyen teljesen elszigetelve ott abban a városban. Három egy fél héttel ezelőtt mentünk le a tengerpartra, és amikor visszajöttünk a tengerpartról, éreztem, hogy van valami, ami nem teljesen stimmel a kocsiban. Egy hónap indulás előtt, hogy visszajövünk, már be volt tervezve, hogy hova kell utazni, mit kell csinálni, bevittem a kocsi a szerelőhöz. Ott hagyom két napot, azt mondják, hogy nem találnak a problémát, próbáltak ezt, próbáltak azt, mondják, hogy félek, hogy valami nagyon, nagyon drága lesz. Inkább várjunk egy kicsit, próbálják. Hazavittem a hétvégére, visszavettem a következő kedden, mondom, hogy rosszabb lett. Még egy nap dolgozott vele, azt mondja, hogy Monty, én nem merek hozzanyúlni, kell menni a szakszervizbe. Bevittem ott maradt egy hét, ott maradt két, amikor bevittünk, Ibolya azt mondja, hogy három hét múlva visszamenjük Magyarországba, addig kész lesz, igen? A szerelőtök nevetett. Miért képzelni rá, hogy nem lenne kész? A kocsi még mindig a szervezben van, és én azt mondom, hogy ebben a hónapban, amikor igazán szükség lett volna arra, amikor fölhívom a szerelőt, mindig álltak, hogy kiderül, hogy ez az alkatrész is volt, az annyiba kerül, ez az alkatrész is volt, az annyiba kerül. Az ember hogyan tud örülni ebben? Hogyan reagálunk egy ilyen helyzet? Én azt mondom, hogy tanulok. Azt mondja, hogy Isten, ez a te kezedben van. De adtál ezt a kocsit, jó volt a kocsi eddig, nem azért van, mert valaki próbál becsapni minket, hogy ez van, ez van. Elfogadom, és tovább lépek, és nem engedem, hogy ezek a nehéz körülmények befolyásol az életemet. Nem mindig tökéletesen vettem ezt a próbát, de tanultam belőle. És láttam azt, hogy bíznom kell az Úrban. Ebben az igében, a 7. versben következőt olvasunk. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor valamit akartok, kérjetek, és megadjuk nektek. Csak a vers elejével szeretnék foglalkozni most, ahol azt mondja, ha megmaradtok én bennem, és a beszédem megmaradnak ti bennetek. Hogyan tudunk maradni Krisztusban? Mert csak akkor lesz gyümölcs, csak akkor lesz gyümölcs, ha mi maradunk benne. A Pálhúzom azt, hogy megmarad benne, az ő ige legyen benne. Mi maradunk Krisztusban, amikor mi megismerjük az ő igét. Amikor mi látjunk őt az ő igéje keresztül. Az igény keresztül kapunk egy helyes, tiszta kép Istenről. Akkor igazán tudunk megismerni őt. Nagyon sok ember létrehoznak egy Istent maguknak. De az nem az Isten, akit ismerjük a Bibliában. Ők csak kitalálnak egy eltékezést, hogy az egy eltékezés, hogy Isten ilyen. Isten mindig ezt csinál, Isten mindig olyan. És ez megfelel nekem. Ez, ahogyan én szeretnék, hogy Isten legyen. De mint keresztények, mi, az nem a mi feladatunk, kitalálni, hogy milyen legyen a mi Isten. Hanem az a mi feladatunk, hogy az ige által megismerni Isten, ahogy van. Nem feltételezni, hogy én szeretnék, hogy ő olyan legyen. Nagyon sok új emberrel találkoztunk ebben az évben. És amikor megismertünk valakit, akkor esetleg először volt egy kis előítélet, hogy milyen ez az ember. Nem mindig jó előítéltünk valaki. Egyszer voltunk egy misszió konferencián. És az első estén egy fiatal nő volt a fő előadó. Harmint egy körüli, amikor fölment a szószékre, az ember első gondolata, hogy ez a lány képe tudna szerepelni egy divat újság első oldalon. És akkor az előítelet olyan volt, lehet, hogy a külső nagyon szép, de valószínűleg belül elég üres. Az ember ezt gondol. Kiderült, hogy ez a nő többé keresztül misionárusként szolgál Irakban. A szolgálata alatt férhezmet, és egy másfél évvel ezelőtt voltak egy kis faluban, félmérni a helyzet, hogy hogyan tudnak vízet biztosítani abban a faluban. Visszafele a faluból terroristák támadtak őket. Mindenki a csoportban meghalt, kivéve ez a lány. Nem emlékszem pontosan, de 20 valahány lövés belement a testébe. A férje belső sérülésekből meghalt, de a férje először kihúzta őt a kocsiból. Még életben volt. Utána a lány csak akkor ébredt föl, amikor ma ott volt az Egyesült Államokban, és akkor tudta meg, hogy a férje meghalt. Több hónap tartott a felépítése abból. Akkor az előadáson fölemelte a bal kezét, és akkor először láttunk, hogy legalább két ujja hiányzott a kezéből. Az orvosok azt mondták, hogy kész csoda, hogy ez a lány túlélte ezt. Akkor, amikor tartotta ezt az előadást, akkor többet nem figyeltünk a külsőre. Akkor láttunk az ő szívét. Amikor ő azt mondta, hogy minden nap imádkozik azok a muszlim emberekért, aki megölte az ő férjét, és majdnem megölte őt. És ő azt kifejezte, hogy az az ő vágya, hogy ő folytatja a misszió munkáját. Az az ő vágya, hogy egyre több ember oda menjen hirdetni az evangéliumot. Megismerni csak abban az egy órában, hogy milyen volt az ő szíve. És látni, hogy milyen volt. Ez a mi feladatunk Istennél. Nem figyelni a külsőre, nem csinálni egy képet, hogy hogyan képzeljünk őt. Hanem megismerni őt, ahogy van. Még egy gondolat ebből az igéből, a 10. vers. Ha parancsolataimat megtartjatok, megmaradtok a szeretetemben. Ahogyan én pedig megtartottam az én Atyám parancsolatát, és megmaradok az ő szeretetében. Hogyan tudunk maradni benne? Az egyik módon az, hogy megismerjünk őt az igé keresztül. A másik az, hogy megtartjunk az ő parancsolatát. Ebben az évben hallottam egy példát, és itt valahogyan az a példa maradt benne. A történet arról volt szó, hogy egy magas rendű katonai. Egy istentelen ember volt, ahogyan élt. A viselkedése, az életstílusa nagyon messze volt Istentől. És ez a katonatiszt megtért. És az egyik napról a másikra teljesen változott az ő élete. És az emberek csodálkoztak, hogy miért változik az ő élete annyira. Miért nem történik ez minden helyzetben, amikor valaki megtér? Mi a különbség az ő életeben és más ember életeben? Valaki beszélt vele, és kérdezte tőle, hogy miért van ez? Miért az egyik napról a másikra tudta elhagyni olyan bűnös szokások, ami benne volt az életében. És ő azt mondja, hogy tudod, én katonatiszt vagyok. és én megtanultam a katonaságban, ha valaki parancsol valami, azt megteszem. Én nem kérdőjelezem, hogy miért. Én nem mondom, hogy majd csinálom, amikor jól érzem magam. Amikor valaki mond, ezt kell csinálni, megcsinálom. Én azt mondom, ha ez igaz a katonaságban, akkor én azt mondom, hogy természetes, ez igaz a keresztény életemben is. Ha Isten mond valami, nem akkor csinálom, amikor akarom, nem akkor csinálom, ha jónak tartom, nem akkor csinálom, ha könnyű csinálni, hanem ha Isten mond valami, megteszem. Én azt mondom, hogy az nagyon egyszerűnek hangzik. De én azt mondom, hogy nagyon nagy az igazság benne is. És én azt látom, hogy Isten azt várja tőlünk, hogy ne játszunk vele. Ne csináljunk azt, ami tetszik nekünk, hanem alá kell vinni magunkat Isten alá. És azt mondani neki, hogy Isten, ha te kérsz valamit tőlem, ha te kívánsz valamit tőlem, megteszem. Az iskolában, ahova jártam ebben az évben, a diákok között a teológián kb. Esetleg a fele, de biztos 30% misszióba mennek. Külföldre. És jó volt hallani a bizonyság tételeket. Amikor az emberek azt mondták, hogy Isten előtt, más nem tehetem. Amikor ennyi ember él Jézus nélkül, más nem tehetem. Jó volt látni azt a készség azok a fiatalokban az egyetemen. Ha Isten küld, megyek. És láttam, hogy ők nem mennek a könnyű helyekre. A legtöbb ember, aki abból az iskolában megy, a harmadik világban mennek. A legtöbb ember most abból az iskolából mindegy olyan országokba, ahol a többség muszlim ember. És oda mindegy szolgálni. Mert azt mondanak, hogy Isten szereti ezeket az embereket. És a mi feladatunk nagyon nehéz körülmények között is hirdetni az evangéliumot. Nincs olyan feladat, amit mi nem vállaljuk. Az a vágyunk, hogy ez legyen igaz rólam, és ez legyen igaz rólam. Hogy mi azt tudunk mondani az Úrnak, ahogyan Ézsaiás mondta neki, hogy itt vagyok. Küld engem. Lehetséges csak a szomszédhoz, lehetséges csak a munkahelybe, de lehetséges, hogy Isten akar küldeni valaki tőlünk. Egy olyan országban. És én azt mondom, mint gyülekezet, készülni kell arra, hogy Isten fog küldeni embereket innen, a világba hirdetni az evangéliumot. És kérném, hogy imádkozunk érte, hogy Isten használjon fel minket, hogy mi tudunk kiküldeni embereket a világba, hogy mindenkinek legyen lehetőség hallani az evangéliumot. Imádkozunk. édesátyánk látjunk azt, hogy te megígértél, hogy te fogsz gyümölcsöt hozni a mi életünkbe. És örülünk annak. De látjunk a feltételek, látjunk azt, hogy mi a saját erőnkkel, a saját feszítésünkkel nem tudunk hozni gyümölcsöt. A mi feladatunk maradni benned. Jobban megismerni téged, és utána megtenni azt, amit te mondsz nekünk, az igé keresztül. Segíts minket, hogy tudunk keresni téged teljes szívvel, és hogy tudunk követni téged teljes szívvel. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.